Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 32. Zsoltárunkat énekeljük. 32. Zsoltárunkat, annak első, második és harmadik versét. 32. Zsoltárunk első, második és harmadik versét. Az első verse így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged és leborulhatunk előtted. Kérünk téged arra, hogy szólíts meg bennünket ma este igéden keresztül, és készítsd a szívünket az úrvacsora vételre, a veled való találkozásra. Kérünk téged arra, hogy segítsél, hogy meg tudjuk érteni a te üzenetedet, és kérünk, hogy szavad által ítéljél meg bennünket abban, amiben meg kell ítélned minket. Kérünk téged arra, hogy mutass rá a bűnre, tisztátalanságainkra, amiket nem nézel jó szemmel az életünkben, és kérünk téged, hogy állíts helyre bennünket, tisztítsál meg minket, és erősíts meg bennünket a bűn elleni, a kísértés elleni harcra. Kérünk, hogy munkálj új odaszánást a szívünkben, a lelkünkben, ma este, holnap este is, és minden napon. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, meghallgatsz most bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből, az 5. rész első versétől a 8. vers elejéig. Tehát az efézusi levél 5. részében az első verstől a 8. versig így olvassuk Isten írott igéjét. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben. Miképpen Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miértünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék ti köztetek, amint szentekhez illik. Sem undogság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jó az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek, mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Kedves testvérek, tegnapi Isten tiszteletünkön hallottuk, hogy Isten az Úr Jézus Krisztus által érthetetlen szeretetből úgy döntött, hogy fiaivá fogad bennünket. Boldogok lehetünk, hogyha Isten gyermekeinek vallhatjuk magunkat. Ezt a drága igazságot most is a szemünk elé kell állítanunk, mert az ige elég hozza. Rámutat arra, hogy mi Isten szeretett gyermekei vagyunk. Legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Ezek vagyunk. Isten szeretett gyermekei. Háznépének a tagjai. Krisztusnak fogadott testvérei. Ennek a tükrében kell nézni önmagunkat, tudnék az ige tükrében, Isten szavának a tükrében. Nézhetjük magunkat a tapasztalatainknak a tükrében is. Tapasztalatainknak a tükrében mást látunk, mert sok nyomorúságot, sok bűnt, sok vétket, bukást látunk minden nap az életünkben. És hogyha a tapasztalataink tükrében nézünk, akkor egy kicsit hajlamosak is vagyunk arra, hogy megkérdőjelezzük azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. De az Isten igéje azt mondja, hogy ti azok vagytok, Isten gyermekei, szeretett gyermekei vagytok, és nekünk ezt hitáltal el lehet fogadni. És így az Isten igéjének a tükrében hitáltal Isten gyermekének látva magunkat, annak is kell látni magunkat, és kimondhatjuk, hogy akár mit is mond a tapasztalat tükre nekem, az igazságot mégis Isten igéje mutatja meg önmagammal kapcsolatban. Én Isten szeretett gyermeke vagyok. Akkor is, ha sokszor elbukom. És ezért én hálás vagyok. Tudatosítsuk tehát most is magunkban ezt a drága igazságot, amit tegnap egy kicsit részletesebben kifejthettünk. Mi Isten gyermekei, szeretett gyermekei lehetünk. Az Úr Jézus által. Egy kicsit azonban tovább kell most lépnünk. Mivel azok vagyunk, akinek ő mond bennünket, szembesülnünk kell azzal, hogy az atyánk elénk adja azt is, hogy hogyan éljünk. Már ezzel nem mondok itt valami nagy újdonságot, de azért mégis most az ige alapján ezt el kell mondanom. A mennyei atyánk elénk adja azt, hogy hogyan éljünk, mint az ő gyermekei. Legyetek pedig követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Legyetek követői az Istennek. Azt sokszor olvasok a Bibliában, hogy az Úr Jézus azt mondja, legyetek az én követőim, kövessetek engem. De itt most Pál azt a kifejezést használja, legyünk követői az Istennek, a mi atyának. Nem utánzói legyünk, hanem követői. És ez először azt jelenti, hogy szeretetben kell járnunk. És járjatok szeretetben, mondja. Járjatok szeretetben, ez a járjatok szó, ez azt jelenti, hogy nem hébe-hóba, nem imit-amot kell nekünk szeretetet tanúsítanunk más emberek felé, hanem azt jelenti, hogy ez kell legyen az állandó életformánk, mint Isten gyermekeinek. Ez az állandó magatartásformánk. Járjatok szeretetben, éljetek szeretetben, állandó jelleggel. És ennek a szeretetben való élésnek, ennek a normája az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja, amiképpen Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miértünk Istennek, kedves, jóillatú ajándékként, illetve áldozatként. Rámutat arra, hogy úgy kell nekünk szeretnünk, egyrészt Istent, másrészt az embertársainkat, itt inkább az embertársainkra, testvéreinkre utal, lelki testvéreinkre, úgy kell szeretni őket, mint ahogy Krisztus szeretett bennünket. A Krisztusnak a szeretete irántunk az abban nyilvánult meg, hogy önmagát feláldozta értünk. Mint a jóillatú áldozatot elégették annak idején az ószövetségi papok az oltáron, és az füsté vált, hogy mondjam, semmivé vált. Itt ezt idézi Pál apostol, hogy Krisztus annyira szeretett bennünket, hogy így teljesen föláldozta magát az Istennek a mi érdekünkben. És azt mondja Pál, hogy nos, így kell ezzel az önfeláldozással kell egymást szeretnünk nekünk is, mint hívő embereknek. Legyünk önfeláldozók, és akkor úgy mindjárt értjük, hogy az kell, hogy legyen az életformánk, hogy szeretetben járunk, vagyis önfeláldozásban gyakoroljuk magunkat állandóan. Odaadjuk magunkat másokért, vagy másoknak, hogy így mondjam. Lemondunk önmagunkról. Úgy, ahogy Jézus is lemondott, mert hogy az önfeláldozás az nagy lemondással járt az ő részéről, ugye. Lemondott a mennyei dicsőségről, az atyával való zavartalan, hogy így mondjam, közösségről. Lemondott arról a boldog állapotból, ahol volt, és ahol teljes imádatban részesült, a mennyei dicsőségről, az angyali seregeknek a jelenlétéről, akik imádták és hódoltak neki, lemondott arról a számára is boldog állapotról. Ilyen értelemben mindenről lemondott, a földön járva lemondott a tisztaságáról, lemondott a szentségéről, mert még mocsokká bűnné lett érettünk a Golgota keresztjén. Tehát ő lemondott, és így föláldozta magát, értünk. Azt mondja Pál, na így. Ebben kell nekünk, keresztényeknek, nekem és a testvéreknek is, nekünk ebben kell magunkat gyakorolni, napról napra. Nem hébe-hóba, nem imittam ott, hanem járnunk kell ebben a lemondásban, magunkról való lemondásban és az önfeláldozásban másokért. Hát aztán itt elgondolkozhattam én is, meg a készülés során, meg mindjárt elgondolkozhatunk ezen, hogy ha Isten ránéz, akkor mennyire látja ezt a mi életünkben. Ezt az önfeláldozó szeretetet. Mennyire látja a lemondást önmagunkról. Mennyire mondunk le az önzésünkről, az egocentrikusságunkról, a kényelmünkről. Mennyire tudunk másoknak szolgálni azzal, amink van, képességeinkkel, adottságainkkal, a lehetőségeinkkel. Mennyire tudunk mi a hívő testvéreinknek így szolgálni. Mennyire látja az Úr bennünk azt, mi atyánk, mennyire látja bennünk azt, amit a fiában látott, amikor letette a köntösét és elkezdett szolgálni a tanítványoknak, megmosva a lábaikat. Az az érzésem, testvérek, hogy nagyon nagy hiányosságokat fedezhet föl Isten az ő gyermekei között, az ő családtagjaiban. Önfeláldozó szeretetben kell élnünk, ebben kell követnünk Istent. Aztán egy kicsit tovább lépve, testvérek, miután ezt aláhúzza az apostol, hogy ez illik hozzánk, rámutat arra, hogy a szeretetbe járással nem férnek össze bizonyos dolgok. Nem férnek össze. Fölsorolja először is, azt mondja, a paráznaság, akármely tisztátalanság, kapzsiság, trágárság, sikamlóság és illetlen figurázás, ahogy Ravasz László fordítja. Aki ezeket csinálja, ezeket a bűnöket csinálja, az nem jár szeretetben. mert az Istentől ezeknek a cselekvése távol áll. Érdemes röviden végignézni ezt a pár bűnt, amit itt felsorol Pál apostol. Először is azt mondja a paráznasság és a tisztátalanság. Ezek a fogalmak a szexualitásnak a területére tartoznak. És magukba ölelnek minden olyan bűnt, ami erre a területre csak tartozhat. Efézusban az ilyen szexuális jellegű kicsapongások, azok mindennaposak voltak, és a legszélsőségesebb formákat is öltötték. Ebben a tekintetben a mai világ nem nagyon tér el az akkori világtól, mert ma is látjuk a paráznaságot és a tisztátalanságot, az erkölcsi szennyet mindenfelé magunk körül. Na most itt az a döbbenetes, hogy a hívő keresztjéneknek szól Pál apostol, és azt mondja, hogy ti köztetek, ezek nem lehetnek. Vagyis arra gondolhatunk, hogy az ottani keresztjének között ezek előfordultak. És vajon köztünk nem fordulhat elő? A saját életemben, életünkben nem fordulhatnak elő a szexualitással kapcsolatos bűnök, vétkek? Azt gondolom, hogy bár egymás elől ezeket el tudjuk rejteni, de az Isten elől nem tudjuk elrejteni. Se azt, ami a szívünkbe történik, se azt, ami tényszerűleg történik. Ha történik ilyen. Ez az első ilyen bűncsoport, amire itt az apostol rámutat. Érdekes, hogy ezt a bűncsoportot azok, akik ma gyakorolják, sokszor a keresztjének között is, azok ezt a szeretet nevében, hogy így mondjam, űzik, és szeretetnek nevezik a paráznaságnak a gyakorlatát. Pedig itt értjük, hogy semmi nem áll távolabb a szeretettől, a valódi agapétól, a szeretetben való járástól, mint a paráznaság. Járjatok szeretetben, és ezért nem lehettek paráznák. Ha paráznák vagytok, akkor szeretetlenek vagytok. Hiába mondjátok rá, hogy a szeretet. A másik ilyen bűncsoport, amire itt Pál rámutat, az a kapzsiság, fösvénység. Hát ezt van, amelyik magyarázó a szexualitáshoz kapcsolja, és azt mondja, hogy van a szexualitásnak is egy ilyen formája, amikor a feleket csak az érdekli, hogy én kapjak valamit. Csak én, csak nekem. Ilyen szempontból a szexualitásban is van egy ilyen mérhetetlen önzés és kapzsiság, hogy így mondjam. De más magyarázók pedig azt mondják, itt nem csupán erről van szó, hanem ki lehet ezt itt tágítani. Egyáltalán arról a bírvágyról van itt szó, ami sok embert jellemez, és sajnos sokszor a hívőnek a szívébe, vagy a hívő emberek szívébe is beférkőzik. Nekem, minél többet, anyagi javakat, legyen, még, nem elég, ami van, még, nincs megelégedettség a szívünkben, több kell, mindig több kell. Legyen ez is, legyen az is. Anyagi javak, élmények, jó tapasztalatok. Legyen minél több nekem. Többiek nem nagyon érdekelnek. Ez sajnos mondom, ez a mi saját szívünkben is fölbukkan, ez a fösvénység vagy kapzsiság, és ez nem fér össze a szeretettel megint. Járjatok szeretetben. Ha mi kapzsik vagyunk, ilyen fösvények vagyunk, és mindig csak mi magunknak akarunk minél többet begyűjteni, az nem szeretetben való járás. Az nem az Úrnak a követése. És akkor utána itt rámutat Pál apostol egy harmadik nagy bűncsoportra is, ez a beszéddel kapcsolatos bűnökre. Itten felsorolják, a különböző fordítások másként adják vissza, én maradok a ravasz fordításnál, trágárság, sikamlóság és az illetlen viccelődés, vagy figurázás. Lehetne még persze itt mást is megemlíteni, mert ide tartoznak a pletykázások, a rágalmazások, mások rossz hírének a keltés, és minden ilyen rosszindulatú beszéd, amit mi csinálunk. Mert mi is csináljuk, nem csak az ottani hívők csinálták ezt. Sajnos az ottani hívők is csinálták, de itt... Ha valaki ezt csinálja, az megint nem szeretetben való járás. A szeretetben való járás kizárja ezeket az ízetlen viccelődéseket, otromba beszédeket, szennyes beszédeket, trágárságokat, sikamlós vicceket, mondom, pletykát, rágalmazást, minden egyéb ilyen beszéd területére tartozó bűnt. Sőt, azt mondja Pál apostol, hogy ezt a három nagy bűncsoportot igazából egy közös nevezőre lehet hozni. Az ötödik versben mutat rá arra, hogy mindennek, akár a szexuális jellegű bűnöknek, az Isten törvényétől való szexuális dolgokban való eltérés, akár a kapzsiságnak ez az indulata, akár a szennyes beszéd, vagy gonosz beszédek, ízetlen beszédek, ezek mind bálványimádás. Ezt mondja. Ez mind a bálványimádás. Aki ezeket csinálja, nem hogy Isten szeretetébe jár, hanem bálványt imád. Gondolod, milyen bálványt imád, és valójában azt lehet mondanunk talán, hogy aki ezeket gyakorolja, az mind saját maga körül forog. Saját magát imádja. Mert figyeljük meg, hogy szexualitásba is én, nekem, én többet, én jobban, én változom, én megyek a ferde utakra. Figyeljük meg a anyagi javaknál, ott is, nekem, ott még egyértelműbb a dolog, nekem, én, legyek valaki. És figyeljük meg a szennyes beszédnél is, ott is vagy én akarok kitűnni, hogy milyen jó vicceket tudok mondani, vagy milyen kétértelmű vicceket tudok mondani, vagy ha pletykázok, vagy rágalmazok, ott is azért csinálom, hogy én minél jobbnak és minél nagyszerűbbnek tűnjek, minél kegyesebbnek, minél hívőbbnek tűnjek. Mindegyik mögött ez az én fölmagasztalása rejlik, mint közös nevező. Szeretetben való járáshoz mindez nem illik, mondja az apostol, és ez nem passzol össze az Isten gyermekeinek a létével, életével. Ezek után a 6.-7. versben olvassuk, hogy Pál figyelmezteti a hívő embereket, vagyis hát bennünket is. Azt mondja nekik, hogy senki meg ne téveszten benneteket üres beszédekkel. Arra utal, hogy az akkori hívők ugye ugyanúgy, mint mi benne éltek a világban, és az akkori világban sokféle hatásnak voltak, sokféle benyomás érte őket, és a környezetük pedig nagy szállásadója volt a bűnnek már akkor is. Ugyanolyan világban éltek, mint mi. A környezet ma is kiválóan ért ahhoz, hogy a különböző bűnöket, amiket most az előbb is Pál apostol által felsoroltunk, ezeket szép ruhákba öltöztesse. Igazolja őket. Példának okáért az akkori világból idézem itt az epikúreusokat, akik azt mondták, hogy az élet célja a gyönyör és a boldogság. Az élet célja a gyönyör, és ők voltak az akkori időknek a nagy élvezett hajhászai. Az élvezet a legfőbb jó, mondták. És aztán ezt hirdették szerén szerte mindenhol. Hívő keresztjének is hallották ezt. És az megejtően is tudtak ők érvelni az ő elméletük mellett. Sok keresztjén is lehet, hogy mielőtt keresztjén lett volna, elfogadta azokat, lehet, hogy ő maguk is ott éltek együtt ezekkel az epikúreusokkal, vagy ezeknek az eszméknek az alapján hajkurázták az élvezeteket, aztán keresztjének lettek. De hát továbbra is ott volt azért ez a szívükben, a lelkükben ez a gondolat. És hallották is, hogy ezt mondogatják még mindig körülöttük. Hát ma is vannak ilyen emberek, akik szállítják nekünk a mindenféle bűnnek az ideológiai alapjait, vagy igazolását, ugye? És elmondják, hogy hát tudod, ha le nem vezetett szexuális feszültség fasiszta jellemeket szül például. Vezess csak le, mert akkor békés gyerek leszel. Akkor mondják a hívők között is, hogy mindegy, hogy hogyan éltek. Hát Isten jó, és mindenkit üdvözíteni fog. Nem érdekes, hogy mit csináltok, mit nem csináltok. Vagy mondják azt, hogy hát éljetek jól, és éljetek úgy, ahogy érzitek, vagy ahogy a lelketek diktálja, mert hát ti úgyis kiválasztottak, vagy hát már ti az üdvösségeteket nem fogjátok tudni elveszíteni. Éljetek úgy, ahogy akartok. Vagy halljuk körülöttünk az emberektől, hogy mondogatják, hát csak egy életünk van, hát ezt kell kihasználni, ugye? És jönnek ezek a beszédek mindenhol, és azt mondja nekünk az apostol, hogy vigyázzatok, hogy senki meg ne tévesszen. Senki félre ne vezessen benneteket ezekkel az üres beszédekkel, mert azokra az emberekre, akik ilyeneket beszélnek, és ezeket szerint élnek, az Isten haragja jön. ezek miatt az emberek miatt, illetve ezekre az emberekre ott van rajtuk, ott jön rájuk az Istennek az ítélete, mondja az ige. Az Isten haragja van ő rajtuk. Lehet, hogy egy darabig nem látszik ez az életükön, de egyszer utoléri őket a harag. Az Istennek a haragja, az Istennek az ítélete. És azt mondja, hogy ha velük együtt fogtok állni, egy táborban, akkor benneteket is utol fog érni az ítélet, velük együtt. Ne legyetek részesei ezeknek, így mondja itt az apostol, ne legyetek részes társai ezeknek az embereknek. Különüljetek el tőlük, amennyire csak lehet, nem fizikálisan, de szellemileg, lelkileg, különüljetek el tőlük. Pál tehát nagyon komolyan figyelmezteti a hívőket a körülöttük élő embereknek a beszédeire, hogy azokra ne hajoljanak, mert azokon az emberekkel harag van, azoknak az elméleteiktől és bűneiktől is különüljenek el, és járjanak szeretetbe, kerülve a paráznaságnak, a kapzsiságnak és a beszédnek a területére tartozó különféle bűnöket, amik nem illenek össze a szeretettel. És végül azt mondja itt, hogy szeretné, vagy kívánva indítani a hívőket arra, hogy szeretetbe járjanak, hogy először is rámutat arra, hogy ezek az ilyen jellegű bűnök nem illenek a szentekhez. Többször is idéztem már, de kétszer is mondja az apostol ezt a kifejezést, hogy nem illik így viselkedni a hívő embereknek, ahogy ezek mondják, vagy ahogy gyakorolják. És hogy a hívők között ilyen dolgok legyenek, ez nem illik az Isten családjához. Úgy várnánk, hogy valami nagyobb dolgot mond Pál apostol, de nem mond nagyobb dolgot. És akkor erről eszünkbe jut, hogy sokszor mi is csak így érvelünk, a gyerekeknek például. És megmondjuk, hogy az asztalnál nem illik, mit tudom én ezt csinálni, azt csinálni. És akkor, ha ezt kimondtuk, hogy ez nem illik, akkor ott már nincs vita tovább. Az nem illik, és kész. Ugyanígy mondja itt a Szentlélek, hogy ezek a dolgok nem illenek az Isten gyermekeihöz. És akkor nincs tovább vita erről. Nincs tovább kérdés. És jó esetben egyébként a hívőnek az erkölcsi tudata, a lelkiismerete is helyesebb. Mert tényleg úgy gondoljuk, hogy hát hogy jön ez ki, hogy én Isten gyermeke vagyok, az ő családtagja, a Krisztusnak a testvére lehetek, és akkor én parázna vagyok? És én hogy beszélek? És én egy kapzsi ember vagyok, egy önző ember vagyok, ez nem jön össze valahogy a lelkünkbe, és érezzük ennek az összeférhetetlenségét. Igen, ez nem illik. Hanem illik, mondja itt az apostol, ezek helyett a hálaadás. A hálaadás. Pál leveleiben 38-szor olvasuk ezt a kifejezést, és látszik ebből is, hogy Pálnak is ez egy kedves gyakorlata volt. És ez egy jó gyakorlat. Hálaadás. A hálaadás az nagyon-nagyon segít a hívő embereknek abban, hogy elkerüljék ezeket a bűnöket. Hálát adok Istennek azért, hogy felszabadított engem a bűnnek az uralmától, és hálát adok azért, hogy nekem nem kell paráználkodni, nem kell a házasságtörést csinálni, se gondolatban, se tettben, nem kell nekem gonosz beszédeket mondani, hálát adok Istennek, hogy szabad vagyok ettől, és megerőtlenülnek. Hálát adok Istennek, hogy nem kell állnom mindig csak magammal, és nekem minél többet begyűjteni, és az, hogy másnak adjak, hogy valami ezt távol állt. Hála Istennek, hogy ez nem így van. Tehát ebben gyakorolhatjuk magunkat, szüntele hálát, adjatok hálát, hogy te ezektől szabadok vagytok a Krisztus által. Aztán azt is mondja itt az apostol, hogy akik mondjuk ez egy keményebb figyelmeztetés a hívő embereknek, és azt mondja, hogy akik tudjátok azért, hogy akik ilyeneket mégiscsak csinálnak, azoknak nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Ez egy erősebb figyelmeztetés a hívőknek már. Jusson eszükbe, hogy az ilyen embereknek nincs öröksége. Nem azt mondja, hogy volt nekik, de elvesztették, hanem azt mondja, hogy akik ilyen dolgokat csinálnak, azoknak nem is volt soha öröksége az Isten országában. Akik ezekben gyakorolják magukat, tehát paráznák, a beszédük olyan, amilyen, a kapzsiságnak élnek, és ezt gyakorolják. Akik ezekben élnek, nem is volt soha örökségük az Isten országában. Lehet, hogy magukat Isten fiainak vallják, de nem azok. Mert az ilyen embereknek nem lehet örökség az Isten országában, a Krisztus családjában. Nem, eleve nem lehet. Ez ugyanolyan dolog, mint a Simon mágusnak az eset, amikor ő is elárulta magát. Na, azt kérte ugye Péter apostoltól, hogy adja neki azt a pénzért, azt a hatalmat, hogy akire veti a kezét, az vegye a Szent Lelket. És akkor Péter azt mondja neki, hogy na most elárultad magad te, hogy neked nincs örökséged és részed ebben a dologban. Bánd meg a gonoszságodat és térjél meg. Ugye? Itt Pál ugyanezt mondja, hogy aki ezekben a felsorolt bűncsoportokba tartozó bűnöket gyakorolja, ezekben él, és ezektől nem hajlandó elkülni annak, nincs örökség, az elárulta magát. Ő nem az Isten gyermeke. Lehet annak nevezi magát, hogy mások annak mondják, de nem az. És végül még egy dolgot mond az apostol a hívőknek, hogy miért is kerüljék ezeket a bűnöket, emlékezteti őket arra, hogy ti a világosság fiai vagytok. Ezt mondja nekik. Nagyon erős, pozitív motiváció a végére. Az előző az egy kicsit ilyen autoriter, tehát az nem illik ezt csinálni, és azt illik helyette. Aztán utána van egy ilyen ijesztő motiváció, hogy mert akik ezekben élnek, azoknak nincs örökség az Isten országában, és akkor van egy harmadik, ez egy ilyen pozitív, egy ilyen bátorító. Hát ti a világosságnak a fiai vagytok. Valátok régen sötétség, de most világosság vagytok. Ezzel arra emlékezteti őket, hogy az életükben egy ilyen radikális változás történt. És egy csodálatos dolog, hogyha tényleg mi is átéltük ezt, hogy mi voltunk egykor sötétség, vagyis tartoztunk a sátánhoz, a bűnhöz, a pokolhoz, és akkor történt egy nagy fordulat, és egyszerűen csak a világosság fiai lettünk, a Krisztusnak a fiai, vagy Istennek a fiai, Istennek a gyermekei. Most már nekünk teljesen el kell térni a sötét környezetünktől, a korábbi sötét életünktől, mert lehet, hogy mi is ezekben a dolgokban gyakoroltuk magunkat rendesen. De most már mi a világosság fiai vagyunk, és most már úgy is kell járnunk, ahogy a világosság fiaihoz ez illik, ahogy szentekhez illik. Nos, itt van előttünk tehát testvérek az Efézusi Levél 5. részének az első pár verse, ami újra emlékeztetett bennünket először arra, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk. Mi ezek vagyunk. Hitáltal ezt elfogadhatjuk, az ígébe vetett hitáltal, és ebben megnyugodhatunk. Isten szeretett gyermeke vagyok a Krisztus által. Akkor az én atyám megmondja nekem, mint a családfőm, hogy hogyan éljek. És azt mondja nekem, hogy járjál a szeretetben. Szeretni azt jelenti, hogy ugyanolyan önfeláldozó vagy, mint amilyen Krisztus volt. Lemondasz magadról, megtagadod magadat, és szolgálsz mindazzal, aki vagy és amit van. A többi testvéreidnek, családtagjaidnak. Szeretetben élsz és jársz. És aztán rámutat az apostol, hogy ezzel a szeretettel nem férnek össze bizonyos dolgok. A paráznaság nem fér össze, a tisztátalan beszédek nem férnek össze, és a kapzsiság semmilyen formája nem fér vele össze. És utána emlékezteti őket, hogy nézzétek azt a környezetet, amelyik titeket pontosan ezekre a bűnökre akar rászorítani, vigyázzatok, hogy nehogy a hatásuk alá körülüljetek el tőlük. Ne legyen közösségetek velük, se az eszméikkel, se a gyakorlataikkal. Ti legyetek szentek, tényleg Isten gyermekei. És akkor ad három ilyen motivációt, mert ez illik. A tiszta élet, a szentet, ez illik a hívőkhöz, a hálaadással. És aztán az ijesztés, sokszor meg kell ijeszteni a hívő embereket, bennünket is, az Istennek, hogy mert aki ilyeneket csinál, nincs örökség az Isten országában, és akkor a harmadik, hogy azért se csináld ezeket a bűnöket, és azért jársz, mert a világosság fia vagy. Te a világosság vagy. Isten áldja meg a szívünkben az ő igéjének tanítását, és vizsgáljuk meg magunkat így az elhangzottak fényében, és ha kell, tartsunk bűnbánatot, és szálljuk oda magunkat a szeretetben való járásra. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, Te ismersz bennünket, és pontosan látod életünket, gyakorlati életünket is, Urunk, különböző megnyilvánulásainkat, és jól látod a szívünket is, ami a megnyilvánulásokban lelepleződik. Kérünk téged arra, hogy te, aki látod a bűnöket az életünkben, nehezítsd ezeket ránk, add, hogy fájjanak nekünk ezek a tisztátalanságaink, ezek a bűneink, és attól, hogy igazi bűnbánatra tudjunk jutni ezek miatt. Köszönjük néked a te drága kegyelmedet, amit elkészítettél a számunkra, és köszönjük, hogy ezt elfogadhatjuk. Köszönjük néked azt, hogy odaszállhatjuk magunkat néked az engedelmességre, arra, hogy kerüljük mindazt, amit te bűnnek mondasz, de törekszünk mindarra, ami a szeretet, és ami a szeretettel összefér. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy a te fiaidhoz, a te gyermekeidhez méltó módon viselkedjünk ebben a világban. Köszönjük néked igét tanítását, és kérünk, hogy áld meg a szívünkben az elhangzott üzenetet. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen Krisztus is szeretett minket. Szeretettel hirdetem, hogy holnap este is, ha Isten éltet, akkor találkozhatunk, és tovább gondolkozhatunk ezen az ige részen. Tovább szeretnénk menni az Efézus következő verseire kicsit. Karácsony este, szent este 4 órakor lesz az Isten tiszteletünk, aztán első napján 9 órakor és fél 11-kor, második napján 9 órakor lesz Isten tisztelet úrvacsora osztással. Szombaton nem lesz semmi, tehát szombat a szünnap lesz, vasárnap megint a szokott időben lesz a vasárnapi Isten tiszteletünk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül testvéreim, a 32. Zsoltárunkat énekeljük el. A 32. Zsoltárnak van a 4. vers, ami még egy teljes vers, és van a 6. vers, ami egy fél vers.